Tobágyiba. Visszaküldösült, megy a Brassóiba. Meghagyott rántottom, újra panírozva. Az összes hulladék visszaforgatva.
Személyzet.
Kell a szaktudás, vannak pácok marha. Túrós csúszához, van gázius farcsa. Tyúkos levesből kihalászott darabka. Vasírtálválva, megy a tányérodra.
Rendeltem.
Nincsen állott hús, csak kevés a fűszer. Jobb, ha nem tudod, a szakács mit művel. Bors és fokhagyma, elbánik a bűzzel. Ne szólj a pincébe, ne játsszál a tűzzel.
Bedobzatos, mint egy rántott hú.
Rántott hú.
Szóló!
Pontos és megbízható választ ad, legalábbis elméletben, arra a kérdésre, hogy milyen a magyar ember.
Közepes termetű, szikár testalkatú, mondják a tudósok. A szomorú valóság az, hogy ez a nép kibízta a tudományt, mert eszik ülve, eszik állva, eszik a parkban, és eszik a vonaton.
Miért esznek a magyarok? Mert van nekik miből enni. Mert a szocializmus megtermeli nekik, meg ha nem volna tészt, majd nem ennének akkor.
Nézze, uram! Amit megeszik az ember, az a sajátja, az az övé. Ebbe bizonytalan világban ki tudja, mi történik holnap. Amit megeszek, az az enyém. Az itt van. Azt el nem veszi senki tőlem.
Amit az étel ad és elvesz. Ez a címe a mai adásomnak. Hogy mire is gondolok a cím alatt, a nyilvánvalón kívül, hogy hát enni kell, hogy éljünk, biológiai szükséglet. Meglehetősen központi szerepe van életünkben, mindenféle szempontból, kulturális szempontból is, de én társadalmi és spirituális vonatkozásban fogom vizsgálni most, maximum 50 éves távlatban. Azon túl, hogy mit is jelent a táplálkozás, hogy hogyan is lehet ezt csinálni. Én ezt négyféle csoportba fogom most felosztani nektek, és mindegyikről külön-külön fogok beszélni.
Éjjel soká, Kádár János!
Kádár, 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 Kádár János! Meghalt Kádár, oda a hazugság, mind értettük, nem ez a szabadság. Anyag, 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 de tényleg még életes, a fiatal anya, az anyag hányad, a krumpli leves, mégse krumpli leves. 3 millió koldusnak ételt adni, csak így tudtam. voltak, az éhezést felszámolták, magyar konyhát rágozták. Lecsó, 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 mondom, jó kis lecsó, lecsó konzerv, radikolbász, jobb, ha megetted, vagy jött a kádár kolbász. Tömeg, 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 tömegét kezdtetés, tömegét kezdtetés, a menza szaga, két-három nemzedék ízlése lett oda. 3 millió koldusnak ételt adni csak így tudta, az éhezést felszámolták, magyar konyhát rágyozták. Húsok, 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 azok a bőti húsok, kirántott hússal nepet minden péntek, opium helyett rizses húst adtak a népnek. Csoki, 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 nem kakaó, csoki, csokolád és piskót a kocka, egy szem narancsa a télapó hozta. 3 millió koldusnak kételt adni csak így tudta, az éhezést felszámolták, magyar konyhát rágyozták. Ott voltam, ahol lennem kellett, azt tettem, amit lennem kellett. 3 millió koldusnak kételt adni csak így tudta, az éhezést felszámolták, magyar konyhát rágyozták.
A legrosszabbal kezdeném, a tömegétkeztetéssel, amiről a dal is szólt, rögtön az óvodai étkezéseim jutnak erről eszembe. Iskolában nem voltam menzás, illetve gimiben egy hónapig, de nem bírtam, viszont nyilván óvodában sokszor ebédeltem. Általában nagyon olcsó ételek, nagyon olcsó és hitvány módon vannak elkészítve a tömeg számára. Ezek az ételek rengeteg embernek okoztak traumát szerintem, és rontották el az ízlését, köztük az enyémet is, de már javuló félben vagyok. Talán a legemlékezetesebb a lencseleves, amit körülbelül 15 évig nem tudtam megenni, sőt, semmilyen lencsét. Ilyen volt a megyleves is nagyon sokáig, amit az óvodás koromban hánytam, ott az óvodában, emlékszem, hintáztam, és már mikor felültem a hintára, már akkor rosszul voltam a megylevestől, és rohantam le a hintáról, és hánytam a tujának a tövébe. Értéktelen és íztelen ételek legtöbbször. Néha örülhetünk annak, hogy íztelen, mert sokszor éppen, hogy rossz ízű ételek ezek, rossz utóízzel. És hát vannak olyan emberek nyilván, meg olyan rétegek, akik habzsolják ezeket, mert olcsó is megkapják, és örülnek, hogy egyáltalán van mit enniük. És nagyon sokszor az ember csak azért teszi, mert van.
Tegnap megint véletlenül berúgtam rendesen. Tegnap éjjel a tök üres hűtőt néztem részegen. De eszembe jutott, hogy a faterom kolbászt pénteken. Tegnap éjjel egy kolbász megmentette az életet.
Egy karikával kérem meg a marikát, két karikával letettem a paripát, három karikával képzel király. Négy karikával letutazom Afrikát. Kóbászos nagy pozi. Lángolt kolbira olvad a pusztra szív. Arany vastag kolbival írt a tolni. Gródi, ha ír, soha nem ment bolti. Majót szereztem, van benne harmónia. Lelki fülemnek kész, szimfónia. A kömény nekem a hentesről énekel. A recept meg a fűszereknek vezényel. A paprika szólózik nagy mellényel. Aki nem született magyar lett, hogy mellényel.
Tegnap megint véletlenül berúgtam rendesen.
Az én szívemhez a spirituális szempontára legközelebb nagyon magával ragadott az, ahogy Hamvas ír az ételekről. Két kedvenc rövid írását fogom felolvasni nektek. Rántott leves. Ha az ember természeti lény lenne, az abszolút táplálék nem lenne más, mint a gyümölcs. De tudjuk, hogy származásunk szerint nagyobbik felünkben a természeten túlról valók vagyunk, és igazi humános ételeinket magunknak kell megcsinálni. Az ételek rafinált volt a lépést tart életünk bonyolultságával, és bizonyosnak látszik, hogy életünkben sok szövevény első oka valamely szövevényes étel. Ezen az alapon nyugodtan lehetne szendvics vagy desszert életről beszélni. Az ilyen szendvics vagy desszert ételeken élő emberek a normalitást teljesen elvesztették. Bizonyos határokon túl ez már nem is élet, csak hisztéria. Ha az ember útközben a normális élet felé az alapételeket keresi, a józan és nyugodt táplálékot alig talál néhányot. Normális élet az, ami az ételek között a rántott leves. Semmi különös. Szenzáció nélküli. Messze azon túl, hogy valaki szereti vagy sem. Az ember a nap bármely órájában eheti, reggelire, ebédre, vacsorára, forrón, langyosan vagy hidegen. Zsíron vagy olajon pörkölt tiszt és víz. Pitagóreusok kétféleképpen ismerték, sósan esetleg kömény maggal, ahogy mi esszük, vagy a halványan pirított lisztet tejjel főeresztve, mézzel édesítve. Tibeti csámpa is ilyesféle étel, de a lisztet forró teával öntik fel, és néha fagyú darabokat tesznek bele. A rántott leves minden nemű feszültség nélküli való étel, ami különösen szeretetre méltó benne, hogy szelíd és egyszerű. Magától értetődik, hogy a csecsemő első étele az anyatej után a rántott leves. Rántott leves kristálytiszta éhségétel, ami körülbelül annyit jelent, hogy nem ínyenség és nem torkoskodni való, vagyis nem izgalom, hanem az éhes ember számára készült, és kenyérrel a legjobb, ha pedig a kenyeret megpirítják, vagy különösen, ha azt apró kockákra vágva forró zsírban kicsit megsütik, gazdag, tömény és laktató, annyira, ha az ember két tányérral megeszik, semmit sem kíván utána, csak egy pohár félédes bort. Normális étel, mint a kenyér, a krumpli, a főzerék, a főtt rizs, a szalonna, megúhatatlan, mert nem akar mást, mint táplálni. A konyha nagy művei, mint a francia saláta, vagy a bírsalmával töltött sült kacsa, esetleg a pástétom, tele van hátsó gondolattal. Komplex művek, sok rétegű ételek, nem is tudják magukat egyszerre kimondani. Rántott levestől gyomrát még senki nem rontotta el. Minden esetre van asszony, elég ritka, aki annak, hogy mit főz, teljes tudatában van. Az ilyen asszony rántott levesében a földanya íze határozottan felismerhető. Ilyesmit meleg szív nélkül készíteni nem lehet. Legtöbben, ha a leves durva, avval védekeznek, hogy csak rántott leves. Mintha nem a közhely lenne a legtöbb, mintha az, ami közönséges, nem az értékek felső foka lenne. A rántott leves íze leginkább rokon a teljes búza ízével. Ha az ember ezt megkóstolta, az élet kedvességéről mindent megtudott. A bűncselekmények között kétségtelenül legsúlyosabb az élelmiszer hamisítás. Ebben bizonyos tekintetben együtt van az árulás, a káromlás, a mérgezés, a csalás, a hazugság, mindez alattomosan és elrejtve. Gyűlöletes nyereségvágyból visszaél azzal, hogy ha az ember megéhezik, ennie kell. Akármilyen rettenetes, de úgy van, ahogy Dostojevszkij mondta, rugdaljatok, püföljetek, alázzatok meg, köbdössetek le, csak adjatok enni, enni. Az étel hazugságnál csak egy még súlyosabb van, a hamis prófétaság, amely az embert hazug gondolatokkal mérgezi meg. A nemes és valódi kenyeret már csak nem elvesztettük. Alig van ennél nagyobb hiányzás, ezért ennél mélyebb fájdalom. A rántott leves olyan egyszerű és szerény, hogy azt hamisítani még senkinek sem jutott eszébe. Talán azért is, mert olyan olcsó és nem érdemes. Helyzetünk minden esetre nem reménytelen, még van bagzenénk és palazzo pittink, van velázkezünk és hördellinünk, a normalitás még nem tűnt el teljesen, amíg van rántott levesünk, krumplink és főtt rizsünk. Manapság felfedeztem magamnak a levesek nagyszerűségét, hamvastól teljesen függetlenül, már egy ideje a kedvenc ételem a zöldségleves. Legtöbbször olyat készítünk, amiben minden van. Gomba, sárga répa, fehér répa, zeller, kelbimbó, brokkoli, karfiol, karalábé, bab, minden, ami éppen elérhető. Lényeg, hogy nagyon ízletes legyen és laktató. Hamvas csodálatosan írta zöldséglevesről is.
Van termelt, tartósítószermentes, te is tejtermék, de szőpöket is árulunk. Vigyen egy kóstolós, mindketten megvidámodunk. Mosod, beleg, fejted bab, nem bánja meg, tessék csak, vegye már, aranyom jöjjön, vegye már. Csak ez a kevés van, a gyalom jöjjön, vegye már. Hevesi dinnye, makói hagyma, pecsési savanyú, és pesztercei szilva, csak vegye már, aranyom jöjjön, vegye már. Csak ez a kevés. Krinolina, krinolina, pityóka, 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 burgonya, burgonya.
A konyha kert. Mindössze reggeli sétám olyan, mint egyébkor. Napkelte után jegyzetemet zsebrevágom, és felmegyek az erdőbe gondolatra vadászni. Hónom alatt könyv, és a harmatos füvön lassan lépegetek. Völgyben kékes pára úszik, s a fák között mátyás madarak rikácsolna. 8 órakor már nincs türelmem, visszatérek, előszedem a kapát, kosarat, és lemegyek a konyha kertbe. Zöldséglevest főzök ebédre, és ez ilyenkor nyár végén olyan ünnep, amelynél nagyobbat nem ismerek. Szemétleves fogalmáért az öreg arácsi parasztasszonynak tartozom hálával. Ő volt az, aki kosarával a kertbe ment, összeszedte, amit talált, és amikor azt kérdeztem, ugyan mi lesz belőle, azt mondta, kert egész szemétjét belerakom. Azt az amatot, amit az ételnek ő adni tudott, sosem értem el. Pedig nyugodtan mondhatom, hogy évekig próbálkoztam vele. Nem a zöldség sokasságán és minőségén múlott. Az ő levese, ha valamihez hasonlítani kellene, olyan volt, mint a bor. Már illatától is kóvályogott a fejem. De megvolt benne az a nyájas szelídség, aminek a jól elkészített zöldséglevest mindig jellemeznie kell. Színe rózsaszín arany, a vetemény sem puha, sem kemény, a répa magába szívta a káposzta, a paprika, a karalábé ízét, mégis répa maradt, mint ahogy az eszményi közösségben mindenki egyéniség, mégis mindenki együvé tartozik. A legfontosabb a kellő áhítat. Mint minden igazán nagy vállalkozást, ezt is fohásszal kell kezdeni. Az almafa alá ülök, és a konyhakertet nézem. Gyakran járkáltam piacon, s a legszívesebben ott áldogáltam, ahol a háztartás tárgyait árulták. Szép tiszta cirokseprőt, étvágygerjesztő, simára gyalult gyúródeszkát, sodrófát, fakanalat. El voltam ragadtatva egy tárgyak szerény egyszerűségétől, hogy mennyire a haszon látszatába tudták elrejteni szépségüket. Az emberek százszámra rohannak el mellettük, és mindegyik így szól magában. Milyen ordinári eszköz fakanál. Kedves fakanál, fehér körisfából készült nemes karcsukanál, te tudod, hogy alázatod engem sohasem tévesztett meg, amellyel oly egyszerű munka elvégzésére hűségesen felajánlottad magad. Mindig csodáltalak finom vonalaidért, kedves fejedért, amely olyan, mint egy virág. S hogy hasznos vagy, nem vezet félre, csak növeli hozzád való megmagyarázhatatlan ragaszkodásomat. Az almafa alatt önkéntelenül a fokanál és a konyhakerti vetemény hasonlósága fölött gondolkoztam. A növény, amelyet csak a hasznos oldaláról néznek, elbájoló szépséggel van tele. De ezen felül olyan tulajdonságok fölött rendelkezik, amely ritkaság. Itt van mindjárt a fodros petrezselyem. Ha nem tennék ételbe, illatszer lehetne, s minden bizonnyal csodálnák a hölgyet, aki a délutáni teán petrezselyem illat felhőben érkezne. De ugyanez a növénycsoda szép lenne virágszegénynek. Sűrű és bozontos zöldje kellemesen fogná körül a petúnia vagy a szalvia ágyakat. A zeller ugyanúgy, a kelkáposzta bátran dísznövény lehetne, a bimbókerről vagy a karfiolról nem is szólva. Paradicsom pedig, a paprika, még cserébe is szívesen ültetném, s az ablakban gyönyörködnék benne. Mikor nyáron a paradicsomot fölös hajtásaitól megtisztítom, időnként megpihenek, és a levelek csodálatos illatát élvezem. Minden vetemény olajának van ilyen egyéni és utánozhatatlan szépsége. Hogy ez a szépség hasznos is, hogy a növény bűbáján kívül ehető, ez az öröm ebben a pillanatban egészen eltölt. Aztán lassan munkába fogok. Kibontom a sárgarépa ágyat, gondosan megkeresem a fejlett, vastag gyökereket. 2-3 karottát is szedek, petrezselymet, gyökeret és zöldjét, paszternákot, amit nem engednék el semmi pénzért. Ezután jön a póré, a kelkáposzta, a zeller gyökere, zöldje, karalábé, egy kis karfiol. Hagymából a legjobb lesz az apró, diónagyságú ezüsthagyma. Elég belőle 2, a fokhagymából 1. 2 szép zöld paprika, egy piros paradicsom, s hogy az ünnep teljes legyen, egy marék frissen fejtett bab. Kútnál megmosom és megtisztítom. Csillogó ezüst vízben ragyog a sok levél és gyökér. Most már megrakhatom a tüzet. Nagyon mosolyogtam, amikor ezt olvastam, mert manapság tényleg a virágboltokban árusítják a karfiolt, csilipaprikát, paradicsomot, dísznövényként. Divatja van ennek most igazán.
Egyél húst, az öcsegektől leszel olyan mél a bús. Hús, 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 megint hús, a növényektől hamarosan elbutulsz. Hús, 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 csak is hús, nekem így jó, hogy a fehérje dús. Hús, hús, hús. Zsír, már vagy ha, kacsonyak a tekerege nagymama. Szaptos, szaptos, gombás pacal, bocikán a gyomra most az enyémbe kavar. A kakasz kukorékot kapirgál, a beleimben már csak azt a sztár. A bárányok meg csak hallgatnak, a pörkönben csendben fúlnak. Szalontüdő két tányérral, aztán megütöm az asszony disznó zsírral. Ettől lesz a sikerem a nőknél biztos. Tuppan a csók, olyan négyes szaptos. Tukoljatok, tankoljatok, ne higgyétek, hogy bukó vagyok. Reform konyha, kit érdekel? Malcóba harapok nagyokat, mert az emberek a disznót felhízlalják. Nevelgetik, viselik a dolgát, az emberek a disznót felizgatják. Levágják, majd felaprítják, az emberek a disznót megdarálják. A belébe töltik és elfogyasztják, az emberek a disznót kihasználják. Felnevelik és felzabálják.
Disznósagy, fücsi mi? Tehéntőgye rántva, fücsi mi? Marhagyomor pörkölt, fücsi mi? Kakasvér, hagymás, a fücsi mi? Füstölt marhanyel, fücsi mi? Disznokörön pörkölt, fücsi mi?
Friga neve Pavlikán,
fücsi mi? Lazac Pete, fücsi mi?
Életem benn az óta.
Gyilkosság, ez gasztronóm, szertartás, malacfejjel vigyorog a palotában, rituális habitus a palotámban, az orrát megperzselem, cukkolom, felhergelem, vicsorít, üvölt, visít az állat, friss malac, hagy velő, a szával, friss malac, hagy velő, kiskanálban, friss malac, hagy velő, a szával, friss malac, hagy velő, kiskanálban.
Védj egy disznó, disz fel a hasát, szedd ki a belét, vágd ki a húsát, vágd le a fülét, nyomd ki a szemét, vigy el egy felest és mosd ki a belét. Együtt nézzük a haláltusát, hívd meg a rokonokat, hívd fel az usát. Együtt főzzük, készül az étel, kolbász is lesz jó néhány méter.
Disznósagy, fücsi mi? Tehéntőgye rántva, fücsi mi? Marhagyomor pörkölt, fücsi mi? Kakasvér, hagymás, a fücsi mi? Füstött marhanyel, fücsi mi? Disznokörön pörkölt, fücsi mi? Fincsi mi? Lazac Pete! Fincsi mi?
Neked mi a kedvenc ételem?
Nekem a kedvenc ételem a csigaleves és a grill csirke.
A kirántott hús és a rizse. Kedvenc ételem a nyúlhús.
Mákos tészta. Húsleves.
Diós tészta.
Töltött káposzta.
Aranygaluska.
A pirított máj.
Túrós palacsinta.
Nekem a banán kedves étel.
Mai ember biztos, hogy nem ezeket az ételeket hozná fel. Minimum lenne benne avokádó, csiamag, áfonya, kókuszliszt, vagy angusmarha. A táplálkozás identitássá vált. Ezer trendet követhetünk a vegasságtól, a vegasságon belül is sokféle van, egészen a paleóig. Nem is akarok erről most beszélni, inkább azt foglalkoztat, hogy miért alakult ez ki, miért van az, hogy a borsófőzelék már nem üti meg az inger küszöbödet, annyira elégedetlenek vagyunk az életünkkel, hogy meg talán annyira reményvesztettek a mai fiatalok, és valamivel pótolni szeretnék a hiányérzetüket, hogy az ételekben keresik azt az elégedettséget, ami boldoggá teheti őket. Annyira sok a virtuális és egyéb nem valós inger, hogy talán még ez az egyetlen, ami igazi. Instagramra feltöltjük a képeket, még mielőtt elfogyasztanánk az ételeket, hogy legalább több száz ismerősünk meg tudja ezt nézni, lássa, hogy mennyire jó életünk van, mennyire ízletes és gazdag ételeket eszünk, jó helyre ülünk be, ami régebben elképzelhetetlen volt. Nem, én annyira nem értem, hogy miért van erre szükség, én szabályosan kínosnak érezném, hogyha ezeket megtenném. Nekem személy szerint nincs arra szükségem, hogy több száz ember lájkolja azt, hogy éppen mit eszek. Voltak olyan időszakok, nyilván Magyarország történetében is, vagy történelmében, amikor az ételek tudtak már csak örömet okozni, amikor is az emberek annyira céltalannak és zavarosnak érezték az életüket, meg az életet. Minél jobb ételeket akartak elfogyasztani. Ez valamelyest talán visszaadta nekik a polgári minőséget.
Már a többi kislány május éjszakán oly sok gyönyörű álmot lát. Jön a hercegetán, ki csak ő rá vár, egész más a vár az én kicsi szám. Habosfánk, hogy isteni, hogy finom ez a habosfánk, csak ezt teszem és iszom. Habosfánk, mint a rózsaszirom, csupa cukor, csupa hab és sok magyarok. Spenótot, csak ad legyen a Popeye és a lecsótot, Méla undor fog el. Habosfánk, ami sosem fogy el, reggel este ilyet ennék, mert ez a jó. Mama, kértelek, mama, csupa hab és sok sok magyarok, spenótot, csak az legyen a Popeye és a lecsótot. szeretnék, mert az a jó. Mama, kérdelek, mama, ó, süsiek, mama, vagy tüzet. Megy szavamra, ketté áll ettől a füled, ó, haposvág, hogy isteni, hogy tennem ez a haposvág. Csak egyszer szem és a haposvág, mint a rózsaszínom, csupa cukor, csupa hab és sok magyaró.
Ez a jelenség megfigyelhető Grudinál, Delikátesz című novella kötetében. Főszöveg jól összefoglalja ennek lényegét. Ostinátum, mondja a zenei szaknyelv, az egy művön belül szakadatlanul ismétlődő motívumokra. Grudi Gyula novellesztikáját is ez az ostinátum jellemzi. Kivált kép ezekben az 1926 és 1930 közt írt elbeszélésekben. Az egyre súlyosbodó betegséggel küzdő író, mint egy számadást készítve összefoglalja, és kiforrott, immár teljes nagyzenekari hangszerelésben dolgozza föl újra mindazokat a motívumokat és témavariációkat, amelyek egy életen át foglalkoztatták. Ezekben a novellákban azonban már a búcsúzási, az öregkori nosztalgikus visszaemlékezési a vezérszólam, de az ifjúkorban átélt vagy elmondni mert kalandok anekdotikus felidézését a szavakba foglalt kiszínezett mesékben főtárolkozó álomvilágot élesen ellenpontozza a már-már vaskosan naturalista hűséggel megjelenített maradék valóság, a fehér asztal gyönyöre. A megöregedett kalandokban megfáradt Grudi hősök, mint utolsó, még elérhető, megszerezhető örömforráshoz menekülnek, kulináris élvezetekhez, és hogy hívek maradjanak önmagukhoz, két kínos gonddal megtervezett harapás és hörpintés közt mesélik, ha másnak nem, a mindig szolgálat készen csupa fülpincérnek vagy kaszírnőnek a múltat. Azt a múltat, amelynek legendákká dúsított emléktöredékeiből vélik önmaguk szalon, de még inkább kocsma képes imázsát felépíteni. Tüntetően mégis hedonista életvitel szánalmasságát leptezi le ezekben a novellákban Grudi. Azt a hazug önmagát is becsapó menekülést, mely az elfogyasztott ételek és italok mennyiségében és minőségében méri önmaga értékét, és mely kreativitásnak hazudja a fűszerek egyéni variálásának leleményét, és amely szentesíti a valóságnak föltüntetett látszatot. Magyar kisnemesség és középosztály sajátosan ábrázolt végórái ezek, egyre kevesebb nosztalgiával, de annál több ironikus kritikával. Grudi együttérző, joviálisan megbocsátó hangja elhalkul, hőseit már nem tudja, nem akarja fölmenteni. Beteg vagy legalábbis megbocsáthatatlanul hipohonder ez az osztály, mely a helyzetfelismerő képességének hiányában, valóságtagadó enerváltságban, romantikus álmaival és öncsaló hazugságaival együtt pusztulásra ítélte önmagát, állítja Grudi. Már nincsenek illúziói, novelláiból eltűnik a századfordulós, Biedermeier stilizáltság, a dekoratív körülírás, sejtetés. Jelenségeket nevén nevezi, kedélyes humora akasztó fahumorba vált, és a merengő pasztelek helyét átveszik a komor vészjósulóan sötét színek. Csak a poézist menti át korábbi korszakaiból azt a szimbolikus ábrázoló erőt, mely a novelláiban atomizálódott Grudi Gyulai világot egyetlen látomásos haláltánc tablóba olvasztja. Mert észre kell venni, hogy a nagy evések és nagyotmondások már voltak éppen az agónia utolsó reflexrándulásai. Egy történelmi misszióját nem teljesítő osztály, és a nemzedék szimbolikusan szánalmas erődemonstrációja. Ebből a novella gyűjteményből fogok most felolvasni egy elbeszélést, Úri történetét. A címe a Rákleves. Úrikról azt szokták mondani, hogy ő Kelme nagy leves barát. Annak, aki némi fantáziával kezeli embertársait, ilyen hír hallatára nyomban egy középkorú tekintélyes külsejű, és nem könnyen mosolygó arculatú férfi jutna az eszébe, ki ugyan a nyakszirtjén minden nap gondosan megköti az asztalkendő csücskét, de valamely bal sors vakeset elkerülhetetlen végzett folytán a kabátja elején mégis eltesz emlékbe egyet-mást azokból a levesekből, amelyeket elfogyasztás céljából babostálban, kék karikával is megjelölt tányérban, valódi ezüstkanállal vagy hófehérre súrolt fokanállal elébe mertek. Persze közelébe adván ilyenkor a sót, a paprikát, a borsot, a fekete üvegben barnáló olasz leves ízesítőt, amelyet már némely vidéki háznál is használnak, de azért gyanús az a vendég, akinek első kéz mozdulata a leves ízesítő üvegnek van szentelve. Úrik nem keveredhetett semmiféle gyanúba, amíg társaságba járt, és bozontos szakálú, csurgós bajszú, a leveshez sós kenyérdarabkákat is fogyasztó vidéki papok, jegyzők és más honorációrok között gyakorolta az evés szertartásait. Mondom, Ulrik társaságos életében nem keveredhetett semmiféle gyanúba, mert nyakában lévő szalvéta vidám földrengést jelzett, amikor a leves ízesítő cseppekkel kínálgatták. Inkább még egy pohárkával abból a házi szilvóriumból, amíg a levesem teljesen megérik, mondta, és az asztalkendő alatt valamely zsebébe nyúlt, ahonnan az ismeretes, magyaró nagyságú, nyerspiros vagy szárazpiros paprikácskákat szedte elő, amelyeken készet tartott, penecillusával a levesbe metélte, eleinte gondos kimért karikákban, későbben csak úgy találomra, de mindig magostól és szárastól együtt, mert így keletkezett a levesnek olyan egyéni íze darab ideig tartó kavargatás után, amely levesnek egyébként is hosszú, vékonyra sodrott tésztával kellett felszerelve lenni. Úrik igazában egy leves szeretett, mint ahogy azokról a férfiakról mondják, akik voltak éppen egyetlen asszonyt szerettek, amely férfiak véges végéig szerelmeskedték az életüket, minden szoknyaránc után megfordultak, mindegyikért elmentek volna a kárhozatba is, mint a maguk nyelvén mondogatták. Ez a leves a rákleves volt. Amikor különböző betegségei az egyhelyben való maradáshoz kényszerítették, mint akár egy káposzta fejet, amelyet otthon a pincében vagy kamrában érlelnek, meg arra nézve, hogy valamikor élvezhetővé váljon, vagy akár a tengeri csövet, amelyet pirosodni a padlásjukba akasztanak ki. Mikor erre a sorsa jutott Úrlik, akkor persze megbánta mindazokat a kedveskedéseket, amelyeket valaha józansága, bölcsessége, biztos öntudata ellenére a különböző vendéglátó asszonyságoktól elfogadott, megbánta a reparálásokat, a leves utáni 40 cseppeket, a mindenféle közmondásokat, amelyekkel az evésről szokás kísérni. Inkább a flaskó szakadjon, mint a hurka maradjon, és a hasonló mondásokat, de még azokat a virtuskodó írásokat is, amelyeket bolond férfiak néha napján elkövetnek egy hangulat vagy egy hölgy kedvéért. De a ráklevest állítólag mindvégig szerette Úrik, és a könyvvel a kezében állott az ambituson, amikor az erbetűs hónapokban és a hétköznapokon ráklevest főzetett. Így beszélt gazdasszonyához, Csapó Gizellához. Most már mindegy, kedves, hogy mi történt a múlt időben. Csapó Gizellának az er utáni hónapokban többnyire a piros téglával kirakott, frissen meszett ámbituson volt dolga, mert rendes asszony módjára tudott beszélgetni a tulipányaival, a pünkösdi rózsáival, a virágzós cseresznyefáival, mint akár a macskáival, galambjaival, sündisznóival. Most már mindegy, kedves, hogy mi történt a múlt időben, kezdte Úrik. Mindegy, hogy mennyit vétkeztem az egészségem ellen, a mellénygombjaimat mindig kinyitottam, ha csak egy mód is volt arra nézve, hogy tüdőgyulladást kaphassak, folyton szerelmes voltam bizonyos nótákba, amelyek éjszaka közepén nem hagytak aludni. Most már mindegy. Vesd rám szeliden szép szemed, most látsz utolszor engemet. A sors elint karot közül, de szívem csak érted hevül. Csapó Gizella, az országos hírű gazdaasszony és szegény rokon, bár ismerte Úrik úrnak elérzékenykedéseit, mégiscsak abba hagyta a varrógép hajtását, és felfigyelt a régi versre, a régi dalra. Vajon mit akar Úrik úr, hogy régen gyászfátyolba burkolt szívét környékezi meg? Az ő szegény szívét, amely megszenvedte magáét. Vajon mit akar Úrikúre szívvel, amely sokkal több mártíromságot állott ki, sem hogy könnyelmű játékot űzhessenek vele ismét a férfiak? Vannak olyan női szívek, amelyekhez már becsületből sem szabad többé hozzányúlni. Ilyen szívek a szegény rokonok szívei. Ó, nem nagy kunszt egy jó módú földes úrnak egy szegény lány szívét elbolondítani. Úrik pedig így folytatta. Már többször nézegettem az ön szakáskönyvét, amelybe saját kezüleg jegyzett be bizonyos recepteket, amelyeket az országban jártában keltében hallott, tanult. Nagyon helyes szokásuk ez azoknak a deréknőknek, akik nem egy vacsorányi időre van berendezve az élet. Más napokon is ebédelnek. Csapok Gizella féltékenykedve nézte az Úrik kezében lévő háztartási könyvet, mintha titkait féltené a jó úr előtt. Nem is lehet hirtelenében tudni, honnan vette Úrik úr azt a vekmerőséget, hogy háztartási könyvet elővegye. Utóvégre a nőknek titkaik van. Kérem, Úrik úr, adja ide a könyvemet, mond reszkető, méltatlanul szenvedő hangon Csapó Gizella. Nem addig, amíg a 67. lapon levő rákleves készítési módját ki nem igazítja, utóvégre éppen az ön szavajárása, hogy élet nem egy napig tart. Gondolni kell mindig a jövőre is, hogy az ember megmenekülhessen a borzalmas meglepetésektől. Gondoljon arra, hogy én egyszer beadom a kulcsot, és maga Gizella itt marad árván, a ráklevest mindig úgy fogja főzni, ahogyan a könyvecskéjébe bejegyezte, azaz zalai módon. Lehet, hogy ez a recept jó lehet Zalában, ahol azok a kalapnagyságú hízlat rákok teremnek, amelyektől megijednek a fiatal szolgáló leányok, amikor a bajuszokat kezdik mozgatni. Többet most nem akarok a zalai rákokról mondani, mert nem akarom senkinek se elvenni a gusztusát a hízott rákoktól. De mi itt a felső Tisza mentén vagyunk, hál' Istennek, ha már úgyse sikerült egyéb az életemben. Itt maradhattam a szűz folyónál, mely oly ragyogó is, mint a napsugár. Főzzük tehát a rákleves tiszai módon, szólt Úrik úr, és átadta a könyvet Csapó Gizellának, hogy abban a kellő javításokat megtegye. Másnap reggel ismét beszélni kezdett Úrik úr, mert általában reggel még bírta a beszédet, mert hiszen akármennyit beszélt álmában, reggelre mindig maradt hangja. Körülbelül déli harangszóig, mert utána már nem igen állott szóba emberfiával, legfeljebb a szódavízzel házaló zsidóval, akit természetesen nem mulasztott el jól megszidni az üvegek tisztátlansága miatt. Reggel így beszélt Úrik úr. Májusban néha versek is eszembe jutnak éjszaka. Eszembe jutott annak a költeménynek a másik fele, amelyet tegnap elfelejtettem. Nem földön nőtt szép rózsaszál, gyönyörűségem te valál, örök tavasz nyíljon neked, Isten veled, Isten veled. Szegény Csapó Gizella ott az ámbitusi varrógép mellett most már akarat ellenére elpirult, mert hiszen valamikor énekelte ő ezt a dalt, amikor annak divatja volt, és Gizella még tartotta magát a divatokhoz. Csak azt tudná megmondani, aki a szívekbe lát, hogy mi fájdalmas emlékek ébredtek Gizella szívében a dal hallatára. A szempilláján egy gyémántcsepp reszketett, pedig Gizella nem szokott, nem tudott sírni. Úrik úr pedig úgy tett, mintha nem vett volna észre semmit. Vannak ilyen furcsa emberek, akik mindig csak a maguk baját látják. Valami történni fog velem, mert megint gyalázatosat álmodtam, hogy szinte megbénult tőle a bal oldalam. Ördög vigye talán, még én is meghalok, gondoltam, amikor fuldokolva kimásztam az álomból. Szinte kötőféket kellett vetni a fejemre, hogy kihúzzam magamat az álom vizéből. Ha még egy percig ebben a helyzetben maradok, bizonyosan meghalok. De kimásztam, és megint a ráklevesre gondoltam, amelynek receptjét az én hűséges Gizellámnak akarom hagyományozni. Halljuk hát a receptet, mondál most gyöngéden Csapó Gizella, mert úgy érezte, hogy ezzel könnyít a beteg Úrik úr állapotám. Köszönöm, leányom, hogy hajlandónak mutatkozik egy semmire való vénember mondani valójának meghallgatására, felelte hálásan Úrik úr. Tudni kell a történethez, hogy a felső tiszai rák apró fürge jókedvű rák, amely olyan hangot tud adni a farkával, mint a gyerek az ostorával. Azt a csalánt szereti, amely a legmérgesebb, és megtámadja a nőket, ha azok ügyetlenül veszik őket kezükbe a takarítás a kefélés idejében. Nem szereti, ha lesúrolják róla az iszapot, mert tudja, hogy ez a halálát jelenti. Egyszer egy hímrák fülem hallatára azt mondta egy Mária pócsi leánynak, ne ingerelje a súroló kefével, mert megharapja. Meg is csípte a kis ujját, amelyet a vigyázatlan leány napokig bekötve hordott. És ez az apró rák, miután megfürdött a hidegben, a forróban megpirult, a rizskás a tölteléket szereti a héj alá. Az igen apró rizskását petrezselyemmel, tojással keverve, de csak annyit, hogy egy kanálnyi legyen. Nem szereti, ha farkát, ollóját meghámozzák, sőt lábát se engedik kitépni, mert éppen lábánál fogva kell őt megfogni, hogy a derekában levő ízekkel az ember megismerkedhessék. S rendkívüli módon kedveli a marha húslevest, amelyet a tyúklevessel is lehet keverni. Ebben szeret igazán megfőni, vékony levesben, sáfrányos, petrezselymes levesben, amikor is akár százat meg lehet enni belőle, persze két kézzel, mert bolond ember volt az, aki a rákhoz először ebbe eszközt használt. A rák farka, ollója és dereka, de csak a fürgetiszai rákban, telve van olyan ételízekkel, amelyek kedvesek a beteg embernek. Az apró, még szinte ártatlan felső tiszai ráktól az ember nem kap kiütéseket. Ígérje meg Gizella, hogy ezentúl így főzi a ráklevest. Holnap, felelte megadóan a szegény rokom. Nekem soha, mert az én beteg gyomromnak nem szabad ilyen eledellel táplálkozni. Nyomban elvinne az ördög. De majd így főzze a ráklevest másoknak, akiket szívből szeretni fog. Ebben a novellában Órik úrnak a betegségben, illetve halála előtt a rákleves volt a legfőbb tudás és érték, amit át tudott adni. Hát, akármennyire is szeretek enni, remélem, hogy végóráimban nem ebben fogom mérni az élet értelmét és értékét. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Íme a föld, sose lehet tudni, hogy hol van a fent és lent. Íme az ember, nem lehet látni, de ott van a lényeg bent. Van-e titka, van-e íze, van-e szíve, ami jó, van-e magja,
van-e még egy, van-e
húsa, olvadozó. Mert az ember, mint a föld olyan,
csak gombócnak is lelke van.
Szilvás gombóc, a felszín édes hó, rajta aranyszínű morzsa. Szilvás gombóc,
megkóstolható,
és benne van a kenyér, benne van a víz, benne van a tudás,
benne van az íz, benne van az idő,
benne van a só, s benne van a válasz, embernek lenni jó. Jó, jó,
jó,
ez a jó ízű kis bolygó, jó, 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 jó,
belül 10 forró, jó,
jó, jó, jó,
olyan illatosan olvadozó,
jó, jó, jó,
jó.
Szilvás gombóc, megkóstolható ez az édes kis bolygó.